két rész van még hátra Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, és a legutóbbi alkalommal befejeztük azt a részt, amikor Pál a gyakorlati dolgokat mondja el a római gyülekezetnek. Tudjátok, az első nagy rész 1-től 11-ig az úgy általában az evangéliumról egy nagy ívet rajzol, és utána pedig arról beszél, tanít nekünk Pál, hogy hogyan is éljük meg az evangéliumot. És most a mai napon egy olyan rész következik, amikor Pál egy kicsit magáról kezd beszélni, és betekintést nyerhetünk abba, hogy Pál hogyan is éli meg az ő kereszténységét, hogy hogy is éli, és mi az, ami neki igazán fontos. Azt gondolom, hogy ez így az év elején egy jó lehetőség arra, hogy egy picit mérlegre tegyük az életünket, hogy mi az, ami nekünk fontos, egyáltalán hogyan szervezzük az életünket. Megnézhetjük azt, hogy Pál mit tart fontosnak, mi motiválja őt, mi az, ami vezeti őt, egyáltalán hogyan gondolkozik. A 15. résznek a 14. versétnél tartunk. Most nem fogom felolvasni, egy hosszabb részről fogunk beszélni, hanem majd mindig egy-egy gondolatot fogok csak felolvasni, hogy így fogunk végig haladni Isten igéjén. A 2017-es év az a reformációnak az éve lesz, olyan értelemben, hogy 500. évforduló van. Azt gondolom, hogy amennyire szükség volt 500 évvel ezelőtt a megújulásra, hát legalább annyira szükség lenne most is a megújulásra itt Európában. Akkoriban mondjuk egy ilyen vallásosságból, egy ilyen tudatlan vallásosságból kellett megtérni Isten népének, és ennek sok tekintetben nem is az egyes hívő emberek voltak az okai, hanem a tanításban voltak nagyon nagy elhajlások. Ma viszont úgy mondanám, hogy Európának az istentelenségből kell lenne megtérni. Abból az állapotból, hogy Európa elveszítette az a kereszténységét, és hogyha így megyünk tovább, akkor hát túl sok jóra nem számíthatunk a kultúránkat tekintve. És ilyen értelemben ezt most én nem egyfajta ilyen gondoltam, hogy na hát akkor már minden remény elmúlt, hanem inkább egy olyan dolognak, hogy gondoljatok bele, hogy 500 évre rá ugyanolyan helyzet van, és ugyanolyan nagy szükség van arra, hogy megújuljunk. És ebben az évben szeretném azt, hogyha úgy gondolkoznánk mindig Isten igéről, hogy mi az, amiben nekünk meg kell újulni. Mert a változás az mindig belül jön. Ugye a reformációnál Luther volt, meg hát az ő kortársai, akikkel keresték Isten igét, akik megújultak. Akik azt mondták, hogy hát nekik ez így nem kell, ez nem tetszik ez a kereszténység, ami itt van. És egy hatalmas változás történt Luthernak az életében, meg sok-sok más keresztény vezetőnek az életében, és aztán az elsöpörte azt az egész vallásosságot, és valami hatalmas megújulás történt. Ugyanez előtt állunk mi is Európában. Én nem proféciának mondom ezt, hogy ez meg fog történni, de azt biztosan tudom mondani, ennek meg kellene történni. És hogy aztán hogy vannak az idők, tehát hogy történnek a dolgok, azt nem tudom, de az egész biztos, hogy nekünk szükségünk van rá, és az, hogy bennünk megtörténik-e, az csak rajtunk múlik. Mert szerintem Isten egész biztos, hogy megújulást akar hozni. A január hónapban az lesz a téma, hogy megújulás az ima életünkben, az imádságunkban. Egy picit majd erre is fogok utalni, így, hogy a tavalyi évet a római levélben lassan befejezzük. Csak azért mondtam ezt így előtte, hogy ilyen módon is figyeljük Isten igéjét. Úgy folytatja Pál itt a 15-14-ben, hogy én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is tele vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Gondolhatnánk, hogy Pál valamiféle udvariasságot gyakorol, de azt hiszem, hogy távol lenne az Isten igéjétől, hogy egyfajta ilyen üres udvariasság lenne, hogy fogalma nincsen Pálnak, hogy Rómában milyenek a keresztények, csak hát írt egy ilyen lózungot, hogy valahogy ráfigyeljenek, hanem valóban úgy látszik, hogy hírek jöttek el hozzá, vagy az Úr jelentette ki neki, hogy igen, ezek a római keresztények, ezek azt olvassuk itt, hogy telve vannak jósággal, azt olvassuk, hogy telve vannak a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudják tanítani. Hát akkor tulajdonképpen igazából mire van nekik szükségük? Hát hogyha ilyen jó megy nekik minden, hogyha a jó emberek ezek a rómaiak, hogyha a fejük dugig van az ismerettel, tulajdonképpen teljesen tele van, és még egymást is tudják tanítani, bátorítani, minden rendben van. És úgy folytatja Pál, hogy ám kissé merészebben írtam nektek. Arra utal ezzel Pál, hogy azért jó kiosztotta a rómaiakat, hogyha belegondoltok. Már nem olyan értelemben, hogy megfette őket, hanem hát azért jó elmagyarázta nekik az evangéliumot, meg rengeteg gyakorlati dolgot mondott. Hogy volt benne talán egy kis, lehet, hogy emberileg egy kis pénz is, hogy hát most fogok szólni a rómaiak, hogy mit gondol ő róluk, hogy hát nem értenek ők semmihez, hogy igazából a nullán vannak. És azt mondja, hogy ám kisé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetett titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája. Úgy néz ki, hogy Pál szükségesnek tartotta, hogy a rómaiaknak élő igét küldjön. Azt az igét, amit ő Krisztustól kapott. Amit ő egy az egybe Krisztustól kapott, és azt elküldte nekik, és azt mondta, hogy figyeljetek, enélkül nem fogtok előrébb jutni. Az első ilyen gondolat, ami Isten igéjében van, hogy a jóság az önmagában kevés. Hogyha úgy gondolod magadról, hogy hát végülis egy jó ember vagy. Persze itt mi keresztények nem szoktuk ezeket gondolni, mert rögtön följön a felkiáltó, hogy itt nem szabad mondani, és rögtön, hogy jaj, nem vagyok jó, de azért értitek, hogy egy olyan jó keresztény vagyok. Tehát végül is úgy megjárok a gyülibe, nem csak színlelésből szeretem a tesókat, minden rendben van, egy ilyen jó keresztény vagyok. És hát őszintén szólva, én ezt gondolom rólatok, és nagyon is szeretek itt lenni közöttetek, mert olyan jó keresztények vagytok, és jó itt veletek lenni. De azt mondja Isten igéje, hogy ez önmagában ez kevés. Ez nem lesz elég ahhoz, hogy Európa megváltozzon. Nem lesz elég az, hogy tudjuk hirdetni Istennek az igéjét. Hogyha ezt gondolod, akkor nem baj, hogyha most nem abban vagy tökéletes keresztény, hanem ha te egy jó keresztény vagy, de önmagában ez úgy néz ki, hogy kevés. Aztán azt is mondja Pál, hogy hát tele vannak ismerettel. És hát őszintén szólva, valószínű, hogy mindannyian rengeteg tudással rendelkezünk már a Bibliából. Lehet, hogy mondaná valaki, hogy még azért jó sok tudás férne a kereszténység tekintetében a fejébe, de azért az alapdolgokat tudjuk, nem? Hát mindent tudunk, hogy hogy kell csinálni. És azt mondja Isten igéje ma nekünk, hogy ez az ismeret, ami neked van, ez önmagában kevés. Ez nem fog rajtad változtatni igazából semmit. Nem rossz dolog, mert nem rossz dolog jó kereszténynek lenni, tehát nem rossz dolog ezeket átélnünk, hogy van ismeretünk, de önmagában ez kevés lesz. És még azt is mondja itt Pál, hogy ezek a rómaiak egymást is tudják tanítani. És hát ezt is mondhatom magunkra is, hogy tényleg, hogy közösségben vagyunk, szeretjük egymást, és minden rendben van. De azt mondja Istennek az igéje, azt gondolom ez alapján, amit Pál itt mond, és ezt mondja a rómaiaknak, hogy figyeljetek azt, hogy jó keresztények vagytok, hogy telve vagytok ismerettel, meg hogy közösség vagytok. Ennek ellenére úgy gondolta, hogy fontos, hogy az élő igét hallják. És ez az egyik, amit szeretnék mindenkinek, és benne magamnak is a szívére kötni, és rábeszélni, hogy a Krisztus élő, aktuális üzenete nélkül nem fog sikerülni ez az év. Tehát, hogyha nem fogsz kapni kijelentéseket az útra, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy álomban látsz majd valami UFO-t, és azon keresztül megjelenik valami nagy dolog, persze ilyen is lehet, UFO az ugye meghatározhatatlan, tehát az nem arra gondolok, hogy tehát a nem ilyen sci-fi dolgokra, nem. Ez is lehet, de az, hogy amikor a lelkedben az Isten megragadott, és azt mondta, hogy fú, kaptál egy ilyen üzenetet. Én egyébként most hányadika is van? Elsője van. Én tegnap kaptam egy ilyen üzenetet. Nem tudom, hogy ti kaptatok-e ilyen üzenetet. Valaki kapott ilyen üzenetet már az úrtól, ami néhányan jelzik. A Csabinak az ige hirdetése nekem ilyen volt. Ilyen volt, hogy az úr megragadott általa. És tudjátok, lehet, hogy ismeretben sokban nem is gazdagodtam, bár még abban is egyébként, de sokkal inkább a lelkemet ragadta meg az Isten. És azt mondja itt Pál, hogy ő azért írta ezt a levelet a rómaiaknak, nem azért, hogy a tudományukat növelje, hanem hogy egy ilyen élő Krisztustól való üzenetet mondjon el nekik. Tehát ez az egyik gondolat, és ez még igazából, bár azt mondja Pál, hogy ezt így magáról beszél, hogy miért írta, de ezt szerintem még a rómaiaknak szól, hogy figyeljetek, szükségetek van erre. Kitől függ, hogy kaphatunk-e ilyen üzenetet az úrtól? Esetleg a megsötétült gonosz Európától, vagy a kormány megakadályozza, hogy eljöjjön hozzánk az üzenet, vagy a szomszédunk, nem tudom, kitől függ ez. Én azt gondolom, hogy csak tőlünk, hogy mi hogyan vagyunk az úr előtt. Lehetnek olyan idők, amikor éppen nem szól az Úr, amikor csönd van. De az nem lesz örökké. Az Isten, ha hidd el, az Isten szólni akar hozzá. Hogyha így jössz minden nap az Isten elé, hogy Uram, vágyom a te üzenetedre, akkor fog változni az életed. Akkor lesz valami. És hogyha visszaemlékszem az életemre, tulajdonképpen, ha csak egyfajta ilyen keresztény gyakorlat, meg csak egy jó közösség, vagy csak tudás lenne bennem, akkor semmit nem ért volna. Azok az üzenetek ragadták meg az életemet, amik az Istentől jöttek, és erősek voltak, és tudtam, hogy az nekem szól. Pál azt mondja tehát a rómaiaknak, hogy küzdjél Krisztus aktuális üzenetéért. Mert enélkül nem fog változni az életed, meg enélkül nem tudsz kijönni egyfajta ilyen normál, nagy meleg életből. Úgy folytatja a 16. versben, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgálja, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát. Hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Pál apostol itt beszél arról, hogy hogy is tekintő a maga szolgálatára. És itt van egyfajta papi szolgálat, és tudjuk, hogy mi egyetemes papságban gondolkozunk. Ugye a 6 baptista alapelvből, most tudom, tudjátok, hogy melyik az egyetemes papság. Hogy? Hát az egyik, igen. De hogy szám szerint a 6-ból melyik a... Hogy? Hát majdnem. Egyet tévedett Laci, tehát negyedik az egyetemes papság, ugye, ami a gyülekezetről szól, hogy elkötelezett tagok vannak, és mindenki szolgál. De Pál itt azt mondja, hogy ő itt egy papi szolgálatot végez, mégpedig a pogányok valamiféle áldozatával kapcsolatban, és ezen sokat lehet gondolni, hogy mit is jelent. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy Pálnak a szolgálata abban segítség, hogy a pogányság egyfajta kedves áldozattal menjen oda az Isten elé. És mi az, amit mi oda tudunk áldozni az Istennek? A római levél beszél erről egyébként. A testünket. A 12.1, ugye a gyakorlati része ezzel kezdődik, hogy úgy is mondhatnánk, hogy Pál azt mondja, hogy az ő papi szolgálata abban áll, hogy a pogányokat megtéríti, odaviszi az Istenhez, és így akik a pogányok odaszállják az életüket az Istennek, ez kedves áldozatként ott lesz az Isten előtt. Pál apostol azt mondja, hogy ő egyfajta szolgálatban él. Papi szolgálat. És tudjátok, hogy a papi szolgálat az egy olyan szolgálat volt, amiből nem lehetett úgymond szabadságra menni, meg ilyen dolgokat. Az egy nagyon szent szolgálat volt. Az ószövetségi szolgálatra utal Pál, bár ez már egy új szövetségi szolgálat. És ez az, amit ő végez. És ezt látjuk az ő egész életében, hogy ő így tekint magára. De nézzétek csak, hogy miről beszél utána. Azt mondja, hogy Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgy néz ki, hogy Pál azt mondja, hogy amiről ő beszélni mer, azt kicsoda tette? Azt Krisztus tette. Azt Krisztus tette az ő életében. Tehát ő annyit tud tenni, hogy ő felajánlja az ő papi szolgálatát, hogy ő oda megy, azt mondja, hogy ő az Istennek a papja, de ki az, aki cselekszik? Krisztus cselekszik. Semmit, azt mondja, ő semmit nem tudna mondani. És ugyanez vonatkozik a mi életünkre is, hogy Krisztus nélkül tulajdonképpen tudunk tenni dolgokat, de azokat nincs értelme megemlíteni se. Mert azok emberi dolgok. A tegnapi üzenet azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasonló volt ahhoz, amit én ide fölírtam tegnap előtt a papírra, azt írtam föl, hogy ne hagyd ki Istent a számításodból. Ezt írtam föl tegnap előtt a papíromra. És, ha jól értettem én, bár lehet, hogy én az én fülemen keresztül hallottam, vagy biztos, azt Csabi is ezt mondta valahol az igéből. Hogy ne hagyd ki Istent a számításodból. Nézzétek, csak azt mondja Pál, hogy jelek és csodák erejével, a lélek ereje által tette mindezt. Isten ereje kísérte Pált. Tehát Pál a szolgálatra úgy tekint, hogy ő fölajánlja magát, mint papot, aki azt mondja, hogy Isten szolgálatába áll, és szolgálja az Urat. Ő egy szolga, tudjátok, sokszor azt mondja, hogy rabszolga ő tulajdonképpen. És aztán Isten cselekszik rajta. És ezt írtam föl így tanulságnak, magamnak, Pálnak az életéből, hogy amikor tervezek, amikor gondolkozom a szolgálatról, akkor ne hagyjam ki Istent a számításból. Nem, hogy ne hagyjam ki Istent a számításból, hanem tudjam, hogy ha Isten nem szolgál rajtam keresztül, akkor tulajdonképpen semmi az én szolgálatom. Akkor igazából nincs mit rajta megemlíteni. Pál azt mondja, hogy csak azt tudja megemlíteni, amit a Krisztus végzett általa. És hogy így tekintsünk az előttünk álló évre, amit csak ismételni tudok a tegnapi üzenetet, hogy ne olyan dolgokba gondolkozzunk, amit mi meg tudunk valósítani, vagy amit tőlünk van, hanem mondjuk azt, hogy Istenem, itt vagyok, cselekedjél általam. És most így belegondolok, hogy Luther Márton mire gondolhatott, amikor ő kiszolgálta, ha egyáltalán úgy volt, mert tudjuk, hogy nem is kiszolgálta, de nem ez a lényeg, hanem amikor ő előállt ezzel a dologgal. Hogy gondolta-e, hogy majd itt azok a dolgok lesznek belőle, amik voltak? Hát én nem hiszem. Tudjátok, a filmben van az a rész, amikor kijönti az úrvacsorabort, tehát nem megy neki ez a liturgikus rendbe való mozgolódás, hogy nem ilyen pálya volt ő előtte. És Isten megfogta őt, megragadta, és aztán rajta keresztül egy hatalmas dolgot végzett el. Nem tudjuk persze, hogy rajtunk mit fog elvégezni, hogy nyilván nem leszünk mindannyian ilyen formátumú, világi értelemben ilyen formátumúak, de Isten nagy dolgokat tud rajtunk elvégezni. És hogy az a Pálnak az életében, tehát azt látjuk, hogy ő neki fontos Krisztus aktuális üzenete. Melyik volt neki az első? Emlékeztek? Hát amikor földre esett, és amikor őt elhívta az Úr. Az volt az első. Nagyon hasonló volt Luthernak a története, amikor ugye van az, amikor a villám jön, és aztán tönkre esik ott Luther, és nem tudja, hogy mi van, és oda szállja az életét. És Pálnak aztán még sok-sok ilyen üzenet volt. Tehát ez az egyik, és a másik pedig az, hogy ő nem, hogy kihagyta Istent a számításból, hanem ő azt mondta, hogy ő csak Istenre számít. Tehát ő olyan dolgokat tervezett csak, amit az Úr tud elvégezni. És ő csak azt mondta, hogy én csak egy rabszolga vagyok, itt vagyok, és teszem a dolgomat. Tovább olvasva, a 20. versnél járunk, bepillanthatunk abba, hogy Pál apostolt hogyan is vezeti az Úr. Ez nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Sokféle módot lehet látni arról, hogy ugye Isten hogyan vezet, és átfogó tanítások, nekem is tanításom, ez itt a reklám helye volt, hogyha valakit érdekel, el tudom mondani, de itt most Pál apostol leírja, hogy ő hogyan gondolkozik, hogyan vezeti őt az Isten. Nézzétek, a 20. versben ezt olvassuk. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztus már ismerté tették, hogy ne idegen alapra építsek. Úgy néz ki, hogy Pálnak volt egy ilyen vezettetése az Isten előtt, hogy amit becsületesnek tartott, amit tisztességesnek tartott, hogy lehet, hogy ez valakinek furcsa, hogy hát ez nem olyan karizmatikus, hogy ugye ezen keresztül vezette Pált az Isten, hogy ott dolgozik, ahol még mások nem dolgoznak. De Pál tisztességesen akart küzdeni. És azt gondolom, hogy az ő élete, és ahogy végignézzük az életét, ez egyfajta vezetés az Úrtól, hogy tisztességesen csinálja. Ez volt az egyik dolog, amit itt megemlített, és ez olyan értelme vezetés volt számára, hogy nem ment oda, ahol már más volt, mert nem akart összetűzésbe kerülni. Az Isten vezette őt így. Aztán nézzük tovább, a 21. versről olvasom, hanem, ahogy a megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallottak, azok megértik. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, tehát mi történt? Mit csinált Pál? Elvégezte azt a dolgot, és nézzétek csak, ez neki egy Isten vezetése volt, hogy befejez, nincs több, nem tud már itt mit csinálni, és azt mondja, hogy így már lehet, hogy tovább fogok menni. Én ezt úgy írtam le magamnak, hogy a megkezdett munkának a befejezése. Lehet, hogy ez nagyon, hát olyan száraznak tűnik. És sokszor, őszintén szólva, főleg így új évkor, ugye sok-sok fogadalmat teszünk, neki buzdulunk egy csomó dolognak, és aztán annak a nagy százaléka elmúlik. És azt látjuk, hogy Pál addig dolgozott ott, amíg úgy érezte, hogy ott van neki munka. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy Pált úgy vezeti az Isten, amit megkezdett, az befejezi. Lehet, hogy ez furcsa most innen ezt mondani, de azt mondom, hogy amit megkezdtél az Isten munkájába, azt fejezd be. Amit megkezdtél, azt ne add föl. Hány ember föladott dolgokat, és hányszor mi is föladtunk dolgokat, amit elkezdtünk, és aztán azt mondtuk, hogy ezt már nem tudjuk tovább csinálni. Hát így is vezette az Úr. Aztán megyünk tovább, azt mondja, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok. Hát hogyan vezeti Pált az Isten? Hát ez megint olyan furcsa, hogy hát vágyódik, hogy akkor, hát micsoda vezetés ez, hogy ő vágyódik valami, és akkor azt csinálja. De tudjátok, az Isten vezethet a mi vágyainkon keresztül is. Ez nagyon fontos. Nem tudom, mik vannak a szívedbe elrejtve, amikre vágysz, amit úgy érzed, hogy mozog benned, és hogy te szeretnéd csinálni. Persze tudjuk, hogy ha Isten nélkül járunk, akkor a vágyaink azok rossz tanácsadók lesznek. De ha az Urat követjük, és hogyha az ővel együtt vagyunk, és nap mint nap követjük őt, akkor a vágyainkon keresztül vezethet az Isten. És Pálnak már azt mondja, hogy már sok éve vágyódik arra, hogy eljusson. És aztán egyszer csak létrejött. Elment Rómába. Kérdezlek téged, hogy milyen vágyak vannak a te szívedben, amiket azt tudod mondani, hogy az Isten országával összeköthetők. És most nagyon fontos ez, ugye tegnap imádkoztunk olyan dolgokért, hogy milyen terveink vannak, amik az Isten országában használhatók, és sok-sok tervünk van, de mi az, ami benned van ott a szíved mélyén, amit az Úr oda helyezett? Mert ez a mai világ ezeket a vágyakat is úgy elintézi, azt mondja, hogy hát ezek ilyen ifjúkori ábrándok voltak, vagy ezek ilyen megcselekedhetetlen dolgok, ezek nem reálisak, és akkor most csak visszavondolok arra, hogy Isten azt mondja, hogy hát olyan dolgokat tervezünk, amit nem reálisak, már nem önmagukért, hogy ilyen nem reális dolgokat, hanem amiket az Isten tud csak megtenni. Van-e olyan benned? Mert ha van, akkor Isten igenis ezen keresztül akar vezetni téged. Úgy folytatja, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Pálnak van egy úti célja. Mi az? Hispánia, spanyol tengerpartok, Barcelona, stb. Biztos. Ugye nem ez, hanem ő oda szeretne menni, mert ott is akarja hirdetni az evangéliumot. És nézzétek meg, hogy Pálnak van egy távlati célja is. Őneki van egy távlati célja, de ez még messze van, tehát most még nem ezek vannak. De úgy néz ki, hogy Isten vezet bennünket úgy is, hogy van egy látásunk, egy távoli dologról, amit szeretnénk elérni. Nyilván ezek fontos, hogy az Úrtól legyenek. De ha az Úrtól vannak, akkor ezek felé haladunk. Van-e neked ilyen? Van-e olyan dolog az életedben, ami felé haladsz? És most, ha egy édesapára nézek, akkor távlati cél, hogy a gyermekeimet mondjuk úgy engedjem el, hogy már van munkájuk, meg tudják állni a helyüket, és ez egy távlati cél, ami felé nézek, és aminek alárendelek dolgokat, és amerre járok, mindig tudom, hogy én oda haladok. De lehet ez sok-sok más dolog. Hogy Pálnak volt egy ilyen távlati célja, ez is mozgatta őt. És nézzétek meg, folytatjuk tovább. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Ha valaki figyeli Pált, hogy most akkor hova is akar ő tulajdonképpen menni, ugye már Rómába vágyódik, Hispánia egy távlati cél, de most meg Jeruzsálembe igyekszik, hogy kicsit kaotikus ez az egész, hogy most ez hogy is van. De megindokolja, azt mondja, Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam a ti segítségetekkel, elmegyek Hispániába. Úgy néz ki, én úgy írtam ezt föl magamnak, hogy Pálnak vannak ilyen kötelességei. Nem tudom, hogy Pálnak, egy Pál formátumú embernek kell mondjuk postásnak lenni, de ez egy fontos postás tevékenység volt, de mégis volt neki egy feladata, hogy ezt az adományt elvigye Jeruzsálembe. És ezt úgy fordítottam le magamnak, Pálnak vannak kötelességei, amiket ő elvégez. És nem mondja, hogy ó, hát én nekem olyan nagy célom a Hispánia, engem hagyatok ilyen rózai dolgokkal, hogy most Jeruzsálembe vigyék pénzt, ezt majd valaki más megcsinálja. Amikor megnéztem Pálnak így az életét, azt mondom, hogy Pált az Úr valami különleges módon vezette. Persze van látomás is az igében, de nézzétek meg, a tisztességem azon kell, hogy befejezi a munkát, a vágyain, a távlati célon és a kötelességen keresztül mentő. Tulajdonképpen úgy mondhatnánk, hogy Isten lelke lakott az ő életébe, és csinálta a dolgait, tisztességesen, becsületesen küzdött, dolgozott, és Isten vezette őt. És amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy tegnap Miri kérdezte, hogy ki az, aki biztos benne, a múlt évre kérdezted, ugye, hogy miket tervezett, és hogy mi valósult meg, és akkor viszonylag kis százalék jelentkezett, hogy az megvalósult, amit tervezett, hogy most ugyanígy tehetjük a jövő évre, hogy mi az, amit tervezünk, és én azt gondolom ezen, hogy lehetnek dolgok bennünk, a vágyaink, ott lehetnek a távlati dolgok, amik előttünk vannak, a kötelességeink, de hogy bízzunk az Istenben, hogy ő vezetni fog bennünket. Tehát, hogy nem kell úgy élnünk, hogyha nem tudunk valami pontos dolgot, hogy most mit kell tenni, akkor nem is csinálunk semmit, hanem egyszerűen csak tesszük ezeket a dolgokat, amiket Istentől látunk. És Isten vezetni fog bennünket. Én ezt az életemben nagyon tapasztalom, hogy követtem az Urat ezekben, és ha visszanézek, azt látom, hogy Isten csodálatos módon vezetett engem. Hogy így fordítottam le magamnak, hogy bízz Isten vezetésében a következő évben. És ne félj! Ne félj attól, hogy nem tudod, hogy lesz. Isten nem mindig mutatja meg pontosan a dolgokat, hogy mik várnak ránk. És végül Pál apostol még valamiről bizonyságot tesz. Először is a 24. verset még egyszer szeretném olvasni. Amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok, Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani. Ez az egyik dolog. Tehát ki fogja Pált Hispániába útnak indítani? Hát a római gyülekezet fogja. Tehát Pál nem úgy volt, hogy ő egy ilyen hős apostol, aki ugye senkitől nem függ, ő megy, és akkor csak osztogatja az áldást, hanem azt mondta, hogy Rómából a gyülekezet fogja útnak indítani ott. Tehát nagyon, úgy néz ki, hogy nagyon fontos neki az, hogy ott legyen abban a közösségben, és legyen valaki, aki mögötte van. Aztán azt is olvassuk még a 24. versben, hogy előbb egy kissé felüdültem nálatok. Tehát majd akkor, ha majd előbb egy kicsit felüdültem nálatok. Hogy mit fog csinálni Pál apostol a gyülekezetben? Fel fog üdülni. Hát egy ilyen lelki wellness lesz neki. Elmegy oda Rómába, és egy római wellness lesz ott neki. Felüdül, és úgy fog tovább menni. Úgy látszik, Pál így gondolkozik a gyülekezetről, hogy ez egy olyan hely, amiben fel lehet üdülni. Aztán nézzük a következőt, a 28. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Hát milyen segítség lehetett ez szerintetek a Pál számára? Hogy? Hát lehetett anyagi, talán legfőképpen anyagi, de aztán még az is lehet, hogy jó tanácsokat kapott, meg majd még mindig látni fogjuk, hogy szellemi segítség is ott van. De azt mondja Pál, hogy ő a gyülekezet segítségével akar elmenni Hispániába. Tehát szüksége van a gyülekezetre. És aztán a 30. verstől, ami Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim. Tusakodjatok imádságba velem együtt az Isten előtt, én értem. Hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok, tehát még pihenni is szeretne, a békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. Úgy néz ki, hogy Pál számára a gyülekezet egy olyan hely, ahol könyörögnek érte, tusakodnak érte. Egy olyan hely, ahonnan útnak indítják őt, ami az ő bázisa, ahonnan ő ki tud lépni. Egy olyan hely, ahol segítenek neki, anyagilag, lelkileg, szellemileg. Egy olyan hely, ahol felüdül, és ahol megpihen. Úgy fordítottam ezt le magamnak, hogy Pálnak az élete az arról szól, hogy ragaszkodik az élő közösséghez. Hogy ragaszkodik az élő közösséghez. És hogyha az előttünk levő évről szeretnénk most gondolkozni, akkor mindig vigyázz erre, hogy ragaszkodj egy élő közösséghez, ahol te otthon vagy. És jöhetnek olyan idők, amikor elköltözöl, jöhetnek olyan idők, amikor ez nem olyan könnyű, és tudjad, hogy enélkül nem tudsz életben maradni. Mert Pál apostol se tudott volna. Pál apostol számára, tehát, hogyha most így kicsit összefoglalom, akkor amik az ő, hát úgymond sikerét garantálták, az az volt, hogy ő küzdött Krisztus aktuális üzenetért. Hogy is, hogy Krisztusnak aktuális üzenete volt a számára mindig. Tehát ő ebből élt, a Krisztussal való kapcsolatból. Aztán, hogy nem hagyta ki Istent a számításból, hanem inkább megfordítva, tulajdonképpen csak Istenre számított. Tehát arra számított, hogy Isten fog általa munkálkodni. Bízott Isten vezetésében, tehát ő úgy ment, hogy tudta, hogy Isten ott van mögötte. Nem mindig látta pontosan, tévedett is, de bízott Isten vezetésében, és ragaszkodott az élő közösséghez. És ma az európai kereszténység sokszor ezeknek a dolgoknak az ellentétje. Mert hogyha azt nézem, hogy küzdjél Krisztus aktuális üzenetért, akkor azt látom, hogy sokszor megelégszünk általános dolgokkal. És úgymond egy fejtágítás van csak számunkra. Jól érezzük magunkat, és elmondja, nincs élő üzenet. Amiről tegnap volt szó, tervezgetünk, de csupa olyan dolgot, amit mi meg tudunk csinálni. Emberi dolgokat. Amikor arról beszélünk, hogy Isten vezette bennünket, akkor azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy Isten mit akar tőlünk. És amikor a gyülekezetről van szó, akkor sokan azt mondják, hogy az nem olyan fontos dolog. És hogyha megnézzük, akkor itt van Isten igében, hogy Pálnak ezek mind életbevágóan fontosak voltak. Ő így élte az életét. Azt látjuk, hogy ebben az évben szükségünk van megújulásra, legalábbis Európának. Kérdezlek, hogy neked van-e szükséged megújulásra ebben az évben? Persze általános válasz, igen, általános válasz, de ennél egy Krisztustól való válaszra van szükséged. Mert mindenben nem tudsz megújulni. És akkor tehetsz egy fogadalmat, hogy megújítod a keresztény életedet. De a mai ige alapján egy kérdés, hogy szükséged van-e megújulásra abba, hogy a Krisztus élő üzenete legyen benned. Hogy átvegyed azt. Hogy állsz ezzel? Hogy mit mondanál arra, hogy mikor kaptál az Úrtól olyan igazán ütős üzenetet? Tehát olyat, amire azt mondtad, hogy fú, ez most nekem szól. És úgy mentél haza, hogy szögdelve mentél haza, hogy az Úr szólt hozzá. Mert hogyha nem, akkor menj oda az Úrhoz, és kérjed, mondd, hogy Uram, szükségem van, mert így ezekkel az ismeretekkel, meg ezzel a jósággal, meg hogy egy ilyen szuper gyülekezetbe járok, ezzel nem megyek semmire, hanem a te üzenetedre van szükségem. Vagy a másik, hogy szükséged van-e megújulásra a terveidnek a bátorságával? Hogy miket tervezel? Hogy oda tudsz-e menni az Úrhoz úgy, hogy Uram, itt vagyok, és kész vagyok arra, hogy valami olyat tegyél rajtam keresztül, amit én nem tudok megtenni. Ami esetleg nekem ijesztő lesz elsőre. De tudom, hogy te fogsz engem vinni. Mikor emlékezz, mikor tettél olyat az Úrért, amire azt mondtad, hogy na, hát itt remegett lábam, kezem, mindenem, és egyszer csak észrevettem az Úr hordoz. Mint amikor Péter kilépett a vízre, és azt mondta, hogy megyek, és aztán láttam, amikor magára nézett, hogy hát ez neki nem megy. Hogy mikor tettél ilyet? Mert akkor megújulásra van szükséged, bátorságban, hogy ebben az évben így akarsz az Úr, így akarod az Urat követni. Vagy hogy látod most az Isten vezetését az életedben? Hogy biztos vagy benne, hogy az Úrral jársz? Képzeljétek, megkérdezte volna valaki, rómaiak visszaírnak, hogy hát szép-szép Pál, amiket itt leírtál, de hát hogy érzed, vezet téged az Úr? Hát mit írt volna Pál? Hát azt mondta, hogy persze, hát én ezeket tudom. Hát megyek Hispániába, de előtte még Jeruzsálembe megyek, meg Rómába is, ezeket az Isten jelentette ki nekem. És közben pedig evangelizálok, és teszem a dolgokat. Pál úgy ment, hogy tudta. Voltak olyan ijesztő részek, amikor az Úrnak éjszaka meg kellett jelenni, és bátorítani kellett őt, hogy ne félj Pál. De Pál az Isten vezetésében volt. Ha szükséged van megújulásra ebbe, akkor írd föl magadnak most, hogy ebben kell nekem megújulás. És akkor térdelj oda az Úrhoz, és mondd, hogy Uram, én nem akarok így élni, hogy csak így éldegélek, és akkor nem is tudom, hogy egyáltalán te vezetsz engem, meg jó helyen vagyok-e, hanem is szeretném, hogyha te vezetnél, és ha kijelentenéd, és adnád azt a bizalmat az én szívembe, hogy tudom, hogy te vezetsz. És az utolsó kérdés, bocsánat, utolsó kettő, mert az egyben van, hogy szükséged van-e közösségben való megújulásra. Ezen azt értem, hogy a közösséghez való tartozásod van. Abban, hogy mit jelent számodra a közösség, hogy vagy itt, hogy neked ez a gyülekezet, ez egy olyan hely, ez egy bázis, ahol imádkoznak érted, ahonnan te nem akarsz elmenni, vagy tehát ami neked szükséges, mert szereted. És tudod, hogy Isten a gyülekezeten keresztül ad neked. Szükséges-e ebben megújulás? Vagy pedig úgy van egy gyülekezet, eljössz a programokra, hogyha nem olyan túl nagyot kérnek, akkor még meg is csinálod, és így vagy itt. És az utolsó, amiről ma nem szeretnék sokat beszélni, mert ez az egész hónapnak a témája, hogy szükségünk van-e megújulásra az imádságban. Mi vezetők, ezt mondhatom, hogy úgy látjuk, beszéltünk erről, hogy szükség van a gyülekezetnek. De ugye a gyülekezet nem tud megújulni az imádságban, hanem csak az egyes emberek tudnak benne megújulni imádságban. És ha úgy érzed, hogy talán az ima életed az nem olyan, akkor gondolkozz, és akkor menj oda az Úrhoz, és azt mondjad, hogy Uram, ez kevés, nem jó neked, mint én. Többet szeretnék, és szeretném, hogyha ebben növekedni. Pál apostolnak az élete azért volt, azt gondolom, ilyen ellenállhatatlan, és ilyen hatalmas, és egy olyan szolgálat van, amire csak úgy felnézünk, mert ő ezekben az egyszerű dolgokban az Urat követte. És bár mondhatjuk, hogy persze könnyű volt neki, mert hát egyszer leteremtette őt a villám, és akkor ott elfeküdt, hát ha velem is ilyen történt, akkor én is milyen jó keresztény lennék. De azt gondolom, hogy ha megnézzük Pálnak az életét, akkor nem ezek voltak neki tehát nem minden nap történt vele ilyen, hanem ezekben az Urat szerette és követte. Hívlak most erre téged, hogy egy picit csendesedjünk el az Úr előtt. Még egyszer felsorolom most ezeket. Szükséged van-e arra, hogy az Isten üzenetében megújuljál, hogy vágyjál erre? Szükséged van-e bátorságra, hogy merjél nagy dolgokat tenni az Úrért? Szükséged van-e bizalomra az Isten vezetésében, hogy merjed rábízni az életedet Istenre? Szükséged van-e a közösségbe való megújulásra, a közösséghez tartozásodban a megújulásra? És szükséged van-e az imában való megújulásra? Mert ha bármelyikre igen mondasz, akkor ne hagyd ezt leesni, ezt az üzenetet, hanem írd föl, gondolkozz rajta, és menj oda Isten elé, és hajtsd meg a térdedet. Imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy úgy kezdhetünk neki ennek az évnek, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Elképzelni is nehéz azoknak az embereknek az életét, akik úgy vannak most a világban, hogy nem tudják, hogy mi lesz. És nem tudják, hogy mihez forduljanak. Uram, köszönjük neked ezt a drága kincset, hogy van élő reménységünk. És Uram, látjuk az európai kereszténységet, látjuk benne Magyarországot, és látjuk benne önmagunkat is. Kérlek, hogy vezess bennünket, hogy ne pusztán egyik napra a másikra élők legyünk, hanem a te élő üzenetednek a képviselői lássunk. Uram, újítsál meg bennünket, szólj hozzánk, vágyunk arra, hogy az életünkben tapasztaljuk a te vezetésedet. És vágyunk arra, hogy a te csatornád legyünk, és a te eszközöd legyünk. Így szeretnénk ebben az évben nekiindulni, taníts bennünket, vezess bennünket. Szólj hozzánk, Uram. Amen. Amen.